Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ezen az estén is együtt lehetünk, együtt tanulmányozzuk Istennek igéjét. Úgy gondolom, hogy egy nagyon időszerű és aktuális témasorozatot kezdünk, aminek azt a címet adtuk, hogy Isten üzenete a végidőben élő emberekhez. Amikor Bibliát ismerő emberek ajkáról elhangzik ez a fogalom, hogy végidő, akkor tudom, hogy nagyon sok emberben felvetődik azonnal az a kérdés, hogy eljön a vég, mindennek a vége? Valóság lesz Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele, a keresztények reménysége? Tényleg visszajön Jézus? Mit mond erről a Biblia? És azokban a bibliai kijelentésekben, amik erről beszélnek, vajon megbízhatunk-e? Péter apostol is ezekkel a gondolatokkal foglalkozott a maga idejében, hiszen az apostolok úgy gondolták, hogy talán még az ő idejükben fog visszajönni Jézus. Nem értettek sok előre kijelentett profétikus üzenetet. És ezért megfogalmazza levelében ezeket a gondolatokat, és talán hadd olvassam elmélkedésünk alapigéjeként Péter apostol második leveléből az első fejezet 16. versétől a 19. versig terjedő szakaszt. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Péter apostol úgy summázza üzenetét, mondani valóját, nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek Istennek hatalmát és Jézus dicsőséges visszajövetelét, hanem úgy beszéltünk ezekről a dolgokról, mint akik szemlélői voltunk a beteljesedésnek. A történelem folyamán mindig voltak emberek, akik a megváltóról szóló evangéliumot vagy teljesen elvetették, vagy meghamisították. Pál apostol is megemlékezik a leveleiben arról, hogy lesz idő, amikor az egészséges tudományt nem bírják elviselni az emberek. Azt mondja az apostol, hogy elfordítják a fülüket tőle, mert viszket tőle a fülük. De a mesékhez odafordulnak. És az emberek nagyon válogatnak, és van lehetőség a válogatásra. Ebben az utolsó időben napjaink vallási irányzatai annyira megszaporodtak, hogy mindenki a kénye kedve szerint kereshet tanítót, kereshet olyan igazságot, idézőjelbe tett igazságot, amit ő szívesen követ, amely az ő személyes igényeinek megfelel, és a tanítók is ehhez igazodnak. Próbálják eladhatóbbá tenni azt, amit képviselnek, hogy követőket találjanak. Erről beszél Pál. Péter apostol viszont úgy beszél Jézus Krisztus hatalmára és eljövetelére vonatkozó kijelentésre, hogy ő nem hagyatkozott emberi mesékre, amikor erről akart beszélni. Már az apostolok idejében is voltak különféle irányzatok és mesék arról, hogy a mesiásnak milyen módon kell színre lépni, és mi lesz a küldetésének a lényege és a célja. Annak ellenére, hogy a Bibliában teljesen egyértelműen van megfogalmazva, hogy a mesiás miképpen fog eljönni. Ahogy az első advent idején, úgy a második adventhez közeledve is vannak, akik kitalált meséket részesítenek előnybe, amikor Jézus hatalmáról és a visszajöveteléről van szó. Nem tudom, ti találkoztatok-e már azzal, hogy emberek gúnyolódva beszélnek Jézus visszajöveteléről. Ez is megfogalmazódik az igében. Lesznek ilyenek, akik gúnytárgyá teszik ezt. Aztán vannak mások, olyanok, akik hisznek benne, csak éppen valahogy a messze jövőbe helyezik. Úgy gondolják, hogy majd valamikor egyszer, ki tudja, hogy mikor, majd visszajön Jézus. De vannak olyanok is, akik már úgy beszélnek Jézus visszajöveteléről, hogy ez már megtörtént. Jézus már itt van, láthatatlanul ugyan, de itt van közöttünk. Sátánnak, a mi ellenségünknek teljesen mindegy, hogy mivel tudja megtéveszteni és becsapni az embereket, csak ne ismerjék a tiszta igazságot. Péter apostol egészen különleges módon próbálja bizonyítani, hogy az Istentől kapott prófétai üzenet feltétlenül biztos, és meg lehet benne bízni. Szinte süt Péter apostolnak a szavaiból az a meggyőző erő, ahogy szeretné megszilárdítani olvasóinak a hitét az Isten prófétai kinyilatkoztatásában. Amikor azt mondja a felolvasott igében, hogy mi nem mesterkélt meséket követve hirdettük néktek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Péter apostol azt mondja el ezzel, hogy a Jézusról szóló bizonyságtételben csak azt mondták el, amit ők maguk láttak és hallottak. Azt mondja az apostol, mi láttuk beteljesedni a Jézusról szóló bizonyságtételt, a prófétai szolgálatot. Szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mindazoknak, amik megvoltak róla jövendölve, láttuk beteljesedni az életében. Láttuk a csodáit, amiket tett. Láttuk az életét, ahogy élt. Hallottuk az Atya bizonyságtételét a Jordánnál és a Megdicsőülés hegyén, amikor szerelmes fiaként nyilatkoztatta ki őt. Keresztelő János is kérdéssel küldte el a tanítványait Jézushoz, hogy tényleg te vagy az, akit vártunk, vagy valaki másra várjunk. És Jézus csak annyit mond a tanítványainak, mondjátok el azt, amit láttok és hallotok. És Jánosnak elég volt az, amit láttak és hallottak. És Péter is erről tesz bizonyságot. Amit az apostolok láttak és hallottak Jézussal kapcsolatban, az mind profécia volt. Amit Isten évszázadokkal korábban elmondott népének a mesiásról. Isten jónak látta, hogy az eljövendő mesiással kapcsolatban szinte mindent nyilatkoztasson ki, mert semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Péter tehát azt mondja el ebben az igében, hogy szemlélői voltunk, ahogyan Jézusban beteljesedtek a mesiásra szóló jövendőlések. A mesiásról és a megváltás eseményéről azonban nem csak olyan proféciák vannak, amik már beteljesedtek, hanem sok olyan is van, ami napjainkban teljesedik. A 21. században. Ezért mondja Péter, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd. Amire jól teszitek, ha figyelmeztek. Mert az olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek. A már beteljesedett proféciák a garanciái, a biztosítékai annak, hogy ami még nem teljesedett be, az is be fog teljesedni. Jól teszitek, ha figyelmeztek erre, mondja az apostol. Az emberek előtt napjainkban a kilátástalanság, a bizonytalanság homályába burkolózik a jövő. Ezért nagyon sokszor félelemmel és szorongással gondolnak az emberek a jövőre. Ézsaiás próféta úgy mutatja be a történelemnek ezt a korát, amelyben élünk, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, és ebbe a bennünket körülvevő sötétségbe, lelki sötétségbe világít bele az Istentől adott prófétai beszéd, hogy biztonság érzetet adjon nékünk. Egy kicsit oly módon, mint amikor autóval megyünk az országúton, milyen lenne, hogyha megyünk 100 kilométerrel, de nem ég a reflektorunk. Elbizonytalanodnánk, azonnal a fékre lépnénk rá, és megállnánk. Nem mernénk tovább menni. De a reflektor, amely nem mutat meg mindent, csak egy rövid kis útszakaszt, de azt a rövid távot megvilágítva biztossá teszi a haladásunkat. Így adta Isten nekünk a prófétai beszédet, mint sötét helyen világító szövét neked, hogy bízzuk rá magunkat, hagyatkozzunk az Isten vezetésére. Vagyis mondhatnánk azt, hogy Isten azt akarja, hogy ne tapogatózzunk. Engedjük Istentől vezettetni magunkat, mert amire szükségünk van ebben a világban, azt az Isten mind kinyilatkoztatta nékünk. Néhány ilyen isteni segítséget szeretnék megemlíteni, ami mintegy megerősíti a hitünket abban, hogy a prófétai beszéd igen biztos, amire jól tesszük, ha figyelmezünk. Isten ezáltal biztonságérzetet ad nekünk, a kilátástalan jövőt egyszer csak egészen biztossá teszi számunkra. Az egyik gyülekezetemben van egy vakmisszió, és minden nyáron tábort tartunk ezeknek a vakembereknek, és úgy játszottunk velük labdajátékot, ilyen csörgő labdajátékot, hogy a látók bekötötték a szemüket, hogy egyenlő esélyekkel játszunk egymással. És a csörgő labda, hogy gurul, mindig csörög, és onnan halljuk, hogy hol van a labda, és akkor oda kell menni. Tudjátok, milyen megnyugtató érzés volt, amikor letehettük ezt a kendőt az arcunkról? Mintha egy mázsás kő szakadt volna le a szívünkről, hogy végre látunk. Az Isten így akarja nekünk adni a prófétai beszédet, testvéreim. Hogy ne aggodalmaskodva, bizonytalanba nézzünk előre. Ne kelljen tapogatózni, hogy jaj, merre is kell menni, hol az út, mi a jövő. Isten a prófétai beszéddel belevilágít nekünk a jövőbe. Látást ad. Egy biztonságérzetet ad. Ahogy említettem is, néhány ilyen biztos, fogózkodó támpontot szeretnék az igéből felemlíteni, amiket Isten azért nyilatkoztatott ki, hogy elmondja nekünk, hogy amikor majd bekövetkeznek, akkor tudjuk meg, hogy hol is tartunk a történelemben. Az a lelkület, testvéreim, amely a nemzetközi politika világában uralja az embereket, egyik jelét képezi Jézus közeli visszajövetelének, és a szemünk előtt teljesedik. Azt mondja a Szentírás ugyanis, hogy az emberek tele lesznek gyűlölettel egymás iránt. Nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Mindenhol ez a lelkület uralja le az embereket. Azt mondja a Szentírás, hogy azért, mert megharagudtak egymásra. Tele vannak gyűlölettel. És Jézus arról szólt az evangéliumban, hogy az emberek emiatt tele lesznek félelemmel, szorongással, aggodalommal a jövőt illetően. Jézus így fogalmaz Lukács evangéliumában, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére bekövetkeznek. És Jézus úgy zárja ezt a gondolatsort, és akkor meglátjátok az embernek fiát eljönni hatalommal és dicsőséggel. Mikor? Amikor az embereknek a szíve tele lesz szorongással, félelemmel, aggodalommal, a jövőt illetően. Félnek a holnaptól. És napjainkban ezt látjuk a politikai élet területén. A komolyabban gondolkodó politikusok viszont úgy próbálják megoldani ezt a nehéz helyzetet, hogy békemozgalmakat szerveznek. Erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a hadseregeket leszereljék, a nagy hatóerejű fegyvereket hatástalanítsák. Ézsaiás mindezt megjövendölte előre, hogy ilyen erőfeszítések történnek. Azt olvashatjuk Ézsaiás könyvében, hogy lesz az utolsó időben, hogy csinálnak fegyvereikből kapákat, dárdáikból metszőkéseket, hogy nép népre kardot többé ne emeljen, és hadakozás ne tanuljon. És amikor már-már az emberek elérik az erőfeszítéseiknek a célját, hogy végre leszerelnek minden fegyvert, és kimondják azt, hogy na végre békesség és biztonság, akkor megint történik valami, és ezt a Szentírás mintegy 2000 évvel korábban szintén megjövendölte, mert az emberi szívek nem változtak meg, maradtak megtéretlenek, és ezért azt mondja a prófétai szó, hogy amikor végre elérik ezt a célt, és békebiztonság lesz, akkor hirtelen felborul minden, és megint veszedelem támad. Jézus visszajövetelének másik előjelét a társadalmi életünkben figyelhetjük meg, az embereknek egymáshoz való viszonyában és lelkületében. Ezt a jelenséget nem lehetett volna pontosabban jellemezni, megfogalmazni, mint ahogy azt Pál apostolnak az írásában olvashatjuk a Timóteushoz írott levélben. Hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, háladatlanok, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, a jónak nem kedvelői. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ha őszintén nézünk szét a társadalmi életbe, akkor azt látjuk, hogy sajnos ilyenek az emberek. Még akkor is, ha kétségbe vagyunk esve tőle. Ha aggodalommal tölt el bennünket, hogy mitől történt az emberekbe ez a változás. Miért szaporodott meg az emberekben a gonoszság ennyire? Nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy Isten mintegy 2000 évvel korábban előre kijelentette, hogy ilyenek lesznek az emberek ebben az időben. Más helyen az özönvíz előtti időkhöz hasonlítja Jézus az utolsó időben élő embereknek az állapotát, az erkölcsi állapotát. Azt mondja róluk, hogy mi áll az emberek életének a középpontjában. Éppen ezért nem természetes módon gyakorolják. Azt mondja Jézus, amiképpen az özönvíz előtt való napokban volt, aképpen lesz az emberfiának eljövetelekor is, mert akkor is úgy volt, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a manapig, míg Noé bement a bárkába, és eljött az özönvíz, és nem vettek észre semmit. Nem az a baj, hogy ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, hanem hogy ezt úgy tették, hogy közben nem vettek észre semmit. A mindennapi élet dolgaiba úgy bele tud merülni az ember, és ebben a mi ellenségünk segít nekünk, hogy semmire ne jusson időnk, ne jusson energiánk. Csak az élet dolgaival törődjünk, hogy közben ne vegyük észre, hogy mi minden teljesedik körülöttünk. Isten rengeteg figyelmeztetést ad nekünk, az ő visszajövetelét hirdetve, hogy közel van. Készüljetek a velem való találkozásra. De mi is sokszor úgy belemerülünk az élet dolgaiba, hogy teljesen elfeledkezünk arról, hogy milyen korban is élünk. Hogy mennyire közel van Jézus visszajövetele. A Szentírás még a kereskedelemben felhalmozott nagy mennyiségű árukészlettel kapcsolatban is ad kijelentést. A pénzsóvárgó lelkület, mert olvastuk Pál apostolnak a levelében, hogy pénzsóvárgók lesznek az emberek. És ez a pénzsóvárgó lelkület oda vezeti némelyeket, hogy mások kizsákmányolásán keresztül is képesek a földi kincseiket halmozni, gyűjtögetni. Jakab apostol azonban rajta keresztül a Jóisten kinyilatkoztatja, hogy kincset gyűjtöttetek ugyan az utolsó napokban, de azon az áron, ahogy gyűjtöttétek, ahogy kizsákmányoltatok embereket, ahogy elvettétek a bérüket, hogy ti meggazdagodtatok, ezeknek az embereknek a kiáltása hangzik hozzám. És ugyanakkor azt is elmondja a Szentírás, hogy rendkívüli árukészletet halmoznak fel az emberek. Ahogy jövök erre felétek, itt is látom, hogy újabb és újabb hatalmas szupermarketok épülnek. Iszonyú árumennyiséget halmoznak fel. már szinte azon csodálkozom, hogy egyáltalán tudnak valamit eladni, mert annyian vannak, és annyi áru van. A Szentírás azt jövendöli meg, hogy a gazdagságotok meg fog rohadni, ruháitokat moly eszi meg, aranyotok és ezüstötöket a rozsda fogja meg, és adnak rozsdája bizonyság lesz ellenetek, és akkor majd a föld karmárai siratják és jajgatják az áruikat, mert az ő áruikat már nem veszi senki. Mindez a prófétai szóban előre meg van jövendőlve. Találunk olyan kinyilatkoztatást is a Bibliában, amely a tudományos világ vonatkozásában teljesedik. Dániel próféta például arról jövendől, hogy a végső időben nagyobbá lesz a tudás. Ez a kijelentés vonatkozik az Isten igéjének a tudományára is, hogy ebben az időben sokkal jobban fogjuk érteni az isteni üzenetet, de vonatkozik a világi tudományra is. Jézus tanításaiban ugyanis találunk egy közvetett bizonyítékot. Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében azt mondja, hogy hallotok majd háborúkról és háborúk híreiről. Valaki azt mondhatná, hogy ó, hát ezt hallották korábban is. De nem egészen. Amit Jézus megjövendől, ő nagyon pontosan és nagyon árnyaltan fogalmazza meg az üzenetét. Ha csak 100 évvel megyünk visszába az emberiség történelmében, akkor ha a világ másik végén történt valami, nem tudtunk itt róla. Hosszú időnek kellett eltelni, mire a híre ide eljutott hozzánk. De most nem így van. A világ bármelyik pontján történik akármi is, 10-15 percen belül már az egész világon sugározzák, hogy ez és ez a dolog történt. És hol sugározzák? A hírekben. Vannak olyan tévé és rádiócsatornák, ahol negyed óránként sugározzák a legfrissebb híreket. Negyed óránként. És Jézus ezt mondta el, hogy a tudomány olyan fejlettségi szinten lesz, a tömegtájékoztatás lehetősége, képessége olyan magas szintre emelkedik fel, hogy bármi történik a világon, negyed órán belül az egész világra sugározzák a híreket. Ezt fogalmazza meg Jézus. Hallotok majd háborúkról és háborúk híreiről. A természet világában is rendkívüli jelenséget jövendölt meg Jézus a visszajövetelét megelőző időszakra. Azt mondja szintén Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy földindulások lesznek mindenfelé. És ennek a beteljesedését mi sem bizonyítja jobban, hogy szintén halljuk és látjuk. Sugározzák felénk, hogy hol, mikor történik, milyen földrengés. Néhány évtizeddel visszamegyünk, akkor még szenzáció volt, ha valahol egy földrengés történt. Ma már nem. Ma már szinte megszokjuk azt, hogy most itt van földrengés, holnap ott lesz, aztán megint máshol. Mindenfelé ugyanezzel találkozunk. És az Úr ezt nyilatkoztatta ki. A növénytermesztésben dolgozó emberek is szembe találják magukat a prófétai írásokban kijelentett előrejelzésekkel. Ugyanis újabb és újabb kártevők pusztítják a növényvilágot, amivel szemben már szinte tehetetlenül állunk. Joel próféta jövendölte meg, hogy amit a sáska meghagyott, azt megette a szöcskő, amit a szöcskő meghagyott, azt megette a cserebogár, amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó, és lehetne ezt a sort folytatni tovább. Erősebbnél erősebb mérgeket készítenek, hogy el tudják pusztítani ezeket a kártevőket, de a kártevők hozzáedződnek a mérgekhez, és tehetetlenül állunk. Vannak olyan növények, amiket az ilyen kártevők teljesen kipusztítanak. Nem tudnak mit tenni ellenük. Az utolsó idő vallásos állapotáról sem ad kedvezőbb jellemzést a Szentírás. Jézus szavai szerint alig lesz olyan ember, aki élő hittel ragaszkodik az Istenhez. Jézus azt mondja a visszajövetelével kapcsolatban, amikor az embernek fia visszajön, avagy talál-e hitet a földön. nem Istenbe vetett hitet, nem olyat, hogy hisznek az Isten létezésébe, ebből nagyon sok van. Az emberek boldogan verik a mellüket, és azt mondják, hogy én hiszek az Istenben. De Jézus nem ilyen hitre gondolt. Jakab apostol fogalmazza meg szintén, hogy mutasd meg nekem a hitedet a cselekedetedből. Én is meg tudom a cselekedetemből mutatni, hogy milyen a hitem. Vagyis olyan hitről van szó, amely cselekedetekkel párosul. Na, ez a hit lesz nagyon kevés. Olyan hit, amely az Isten akaratát kereső cselekedetekben teljesedik. Ebből lesz nagyon kevés. Az emberek többsége csak gúnyolódik azon, hogy még mindig vannak olyanok, akik hisznek Jézus visszajövetelében. Ugyanakkor az utolsó időben a keresztények többsége csak a keresztény nevet igényli magának, de annak az elveit, az erkölcsi normáit, azt már nem igénylik. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, mondja az apostol. Mások megelégszenek a látszat kereszténységgel, az alkalomszerű kereszténységgel, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak az erejét. Mert a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig meghidegül. Lesznek az emberek inkább magukat szeretők. Szeretet nélkül valók. Isten nem azért íratta le mindezeket a kijelentéseket, hogy mi elmondhassuk, hát mi milyen okosak vagyunk, mi ismerjük mindazokat a jeleket és eseményeket, amik Jézus visszajövetelének a közelségét hirdetik. Tele lehet a fejünk tudománnyal, ilyen vonatkozásban. De ha nem hat ránk, ha nem hoz változást az életünkbe, akkor semmit nem ér. Az előbb említettem Noénak a történetét, amit Jézus is használ, hogy amiképpen volt Noé idejében, aképpen lesz az ember fiának eljövetelekor is. Arról a korról azt mondja Jézus, nem vettek észre semmit. Most egy kicsit hadd fordítsak a jézusi kijelentésen, és hadd említsem meg úgy, nem látták, ahogy vonulnak be az állatok a bárkába? Nem látták azt, hogy Noé 120 éven keresztül építi a bárkát? Nem hallották Noétól a megtérés üzenetét, hogy Isten el fogja pusztítani a földet, de a bárkába meg lehet menekülni? Nem látták, mikor Noé bemegy a bárkába? És az állatok pedig úgy mennek be, hogy nem hajtja senki. És minden állatból pont annyi megy be, amennyit Noé mondott, meg amennyinek a hely elkészült. Miért mondja Jézus azt, hogy nem vettek észre semmit? Ezt a jézusi kijelentést, testvéreim, úgy kell érteni, azért mondja róluk, mert semmi változás nem hozott az életükbe az, amit láttak és hallottak. Ezért eredményében ugyanannyi, mintha semmit nem vettek volna észre. Mindent láttak, mindent hallottak, de nem volt hatással az életükre. Semmilyen változás nem következett be. És ezért Jézus úgy summázza, hogy annyi, mintha semmit nem vettek volna észre. Testvéreim, mi körülöttünk is rengeteg dolog történik. Amit Isten azért mondott el előre, hogy amikor ezek bekövetkeznek, akkor tudjuk meg, hogy közel van az ő visszajövetele. De vajon ez a tudás, ez az ismeret, amit az igéből nyerhetünk, ez vajon milyen hatással van ránk? Nem tudom, nálatok szokott-e olyan lenni, hogy valami esemény, amikor történik, és azt összhangba tudjátok hozni a bibliai kinyilatkoztatással, akkor megbeszélitek egymás között, hogy ez is Jézus visszajövetelének a közelségét hirdeti. De Noé idejében lévő emberek is ezt tették. Amikor vonultak be az állatok a bárkába, akkor ők is megdöbbentek egy pillanatra, és azt mondták, hogy mégiscsak igaza lesz Noénak. De semmi több. Megbeszélték, aztán napirendre tértek, és folytatták az életüket tovább. Mit teszünk mi, testvéreim? Amikor körülöttünk történnek a beteljesedést hirdető események, milyen hatással van az életünkre? közelebb visznek-e az Istenhez? Önvizsgálatra késztetnek-e? Késztetnek-e arra, hogy keressük az Isten akaratát? Hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata? Jézus azt mondja, amikor mindezeket látjátok, akkor tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. És mennyire van közel az, aki az ajtó előtt áll? Már csak az ajtót kell kinyitni. És ez a Jézus, testvéreim, aki az ajtó előtt áll, nem azért áll már, nem tudom mióta ott az ajtó előtt, mert nem akar bejönni, hanem azért nem jön be csupán, mert ha bejönne, akkor talán te is, meg én is elvesznék. És ezért Péter apostolon keresztül azt üzeni az Úr, csak hosszantűr érettünk ott az ajtónál. Mert nem akarja, hogy elveszünk. Azt akarja, hogy megtérésre jussunk. Hogy végre komolyan gondoljuk az ő visszajövetelének a közelségét. Mivel Jézus visszajövetele egyúttal az Isten haragjának és ítéletének az ideje is, hiszen Jézus visszajövetelével egy időben egy 7 csapásból álló isteni ítélet fogja sújtani a földet, éppen ezért Isten a beteljesedés előtt, az ítéletével való meglátogatás előtt az örökkévaló evangélium üzenetét akarja hirdetni az egész világon bizonyságul minden népnek. És csak akkor jön el a vég. De vajon mire gondolt Jézus akkor, amikor ezt mondta? Amikor azt mondta, hogy az egész világon bizonyságul hirdettetik az örökkévaló evangélium, és csak akkor jön el a vég. Mi tartalmaz az örökkévaló evangélium? Mire vonatkozik ez? Milyen üzenet lesz hirdetve akkor, amikor a végidő előtt az örökkévaló evangélium hirdettetik? Természetesen a Bibliában csak egyetlen evangélium van. Nem véletlenül nevezi a Szentírás ezt az egy evangéliumot örökkévaló evangéliumnak. Mert ez tegnap is ugyanez volt, ma is és a jövőben is. Jézus Krisztussal kapcsolatban mondja ki ezt a gondolatot, hogy Jézus tegnap, ma és örökké ugyanaz. És az evangélium is ugyanaz. Csak hogy az evangélium mindig, minden korban, az akkori kor emberéhez alkalmazkodva mondja el az örökkévaló evangéliumot, az örömhírt. Mert ugye az evangélium az azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. De mindig más és más megfogalmazásban kell hangozzon. Az ember problémájához, helyzetéhez igazodva kell hangozzon a jó hír, az örömhír. Az Édenben még csak arra volt szükség, és azt fogalmazta meg az isteni evangélium, hogy jönni fog majd a szabadító, aki a kígyó fejére, az a sátán fejére tapos. Vagyis, hogy Isten megoldást talált egy szabadítóban, aki le fogja győzni az ellenséget. Az özönvíz idejében pedig az volt az evangélium, hogy amikor Isten elpusztítja a földet a bűn megsokasodása miatt, akkor a jó hír az, hogy nem kell elveszni. Nem kell az özönbízben meghalni. Van megoldás, van szabadulás. Menj be a bárkába, és az Isten oltalma alatt leszel. Isten mindig az adott helyzethez igazítja a jó hírt, az örömhírt, a szabadulás lehetőségét. Jézus többször is beszélt arról, amiképpen Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetelekor is, ez a hasonlóság több dologban is megnyilatkozik. A gonoszság ebben az időben annyira megsokasodik, mármint napjainkban, hogy Isten most sem tudja tovább nézni. A gonoszságnak van egy mértéke, amit Isten nem tud tovább elnézni. A szeretet Istene képtelen elviselni a gonoszságnak egy bizonyos mértékét már. Most is egy általános ítélettel fogja megállítani a gonoszságnak az áradatát. Ahogy akkor az özönvízzel vetett véget annak az állapotnak, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen gonosz, most is azt mondja a Szentírás, hogy felhat az emberek bűne és gonoszsága az Istenhez, és megemlékezik róla, és nem tudja tovább elnézni. És most is hasonló Noé korához Isten viszonyulása, most is az evangélium üzenetével szólítja meg az embereket a megtérésre. Akkor Noénak kellett egy üzenetet elmondani az embereknek, úgy kell most a mai korban Isten hűséges gyermekeinek, az egész világra kihatóan hirdetni az evangéliumot. Jézus azt mondja, akkor, már mint most, az Isten országának az evangéliuma hirdettetik az egész világon bizonyságul, és akkor jön el a vég. De vajon mi az üzenete, mi az evangéliumi üzenete Istennek ma, napjainkban? Ez az üzenet a Jelenések könyvében fogalmazódik meg. A Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6. és a 7. versben. És majd estéről estére ezt az evangélium üzenetet szeretném egy kicsit reflektorfénybe állítani, hogy Isten mivel is akar megszólítani bennünket, mivel akar hatást gyakorolni ránk, hogy önvizsgálatot tartsunk, és készüljünk a vele való találkozásra. Ez az üzenet a Jelenések könyvében úgy hangzik, láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. És ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Amikor Jézus visszajön az övéit megszabadítani, akkor nem csak a lelkünk megváltását hozza el, hanem egy jobb világot is. Egy olyan világot hoz Jézus magával, amelyben igazság lakozik, olvashatjuk az igében. Egy olyan országot, amelynek építője és alkotója maga az Isten. Ha valóban várjuk ezt a jobb országot és világot, amiről a proféciák jövendőlnek, akkor készülnünk kell. Készülnünk azért, hogy alkalmasak legyünk, hogy ennek az országnak a polgárai tudjunk lenni. Készülnünk azért, hogy jól érezzük magunkat ebben az országban, ahol minden dolog szeretetben és igazságban történik. Egyszer volt egy olyan kirándulásom, ahol vegyes összetételű emberek jöttek el, nem csak hívők, hanem nem hívők is. Egy kicsit a misszió jegyébe történt ez a kirándulás, és több napot voltunk együtt, és a második nap oda jött egy testvérnőnknek a férje, és azt mondta, hogy te Sándor, én úgy döntöttem, hogy elmegyek haza. És utána elmondta, hogy azért megyek el, azért döntöttem így, mert nem érzem jól magam itt. Én tisztellek, meg szeretlek benneteket, de ami benneteket érdekel, az engem nem érdekel. Ami meg engem érdekel, az meg titeket nem érdekel. Nem közös a gondolatunk, a célunk. Nem érzem jól magam itt. Hála jó Istennek, hogy ez úgy ráirányította a figyelmemet, és utána félrevontam ezt az embert, és egy jó nagy sétát tettünk, vagy 3 óra hosszáig tartott, mert az erdőbe voltunk, és elindultunk az erdőbe, és beszélgettünk, és mire visszaértünk a táborhelyre, addigra azt mondta, hogy tudod mit, mégis maradok. Még adok egy napot. És másnap azt mondta az illető, hogy meggondoltam, itt maradok. Később meg is keresztelkedett ez az ember. Ezt azért mondtam el, testvéreim, hogyha olyan ember juthatna az Isten országába, aki itt nem azonosult az isteni elvekkel, az Isten erkölcsi normáival, a szeretet alapelvével, az nem érezné jól magát az örökké valóságban. Visszavágyna ide, mint ahogy az izraeliták a pusztai vándorlásból visszavágytak az egyiptomi húsos fazekakhoz, pedig ott rabszolgák voltak. Ezért a Jóisten csak azokat az embereket üdvözíti, akik most azonosulni tudnak az örökkévaló elvekkel, a szeretet alapelvével. Ezért kell, testvéreim, készülnünk. Ezért kell alkalmassá válnunk az örök életre. Már most, ebben az életben összhangba kell hozni az életünket, a gondolkodásunkat. Szeretnél-e ott lenni ebben az országban, azok között, akiket Jézus a visszajövetelekor magával visz? Ha igen, akkor oda kell figyelnünk arra az üzenetre, amivel meg akar szólítani bennünket, amivel szeretne felkészíteni bennünket, amiben elmondja az Isten azokat a feltételeket, amiknek az eredményeként én vele lehetek az örökké valóságban. Meg akar óvni a hiába való reménységtől, a csalódástól. Lesznek olyan emberek, akik készülnek ugyan a Jézussal való találkozásra, de csak gondolatvilágukban. De az életüket, a cselekedetüket nem hozták összhangba vele. Ezek az emberek ki lesznek zárva az Isten országából. És amikor a csalódásukban felhánytorgatják Istennek, hogy Uram, hát mi a te nevedben csináltunk mindent. Mi a tiéd vagyunk. Akkor Jézus azt mondja, én nem ismerlek titeket. Gondoljátok el, milyen nagy csalódás lesz ez ezeknek az embereknek. És Jézus ezért akarja elmondani, hogy mik a feltételei annak, hogy mi vele lehessünk, hogy mi beléphessünk abba az országba, és örökké vele maradhassunk. Ezért fogjuk, testvéreim, estéről estére, alkalomról alkalomra ezt az üzenetet tanulmányozni, aminek segítségével felkészülhetünk. Holnap két nagyon fontos gondolatra fog irányulni a figyelmünk. Az első meghatározása az angyal üzenetének az evangéliumban, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Nagyon rövid, tömör összegzése ez az Isten üzenetnek. De mit jelent félni az Istent? Vajon azt jelenti, hogy félnem és rettegnem kell az Istentől? Magatokban biztos azt mondjátok, hogy nem. De akkor hogy kell félni az Istent? És hogy kell neki dicsőséget adni? Milyen módon? Szeretettel hívok és várok mindenkit, jöjjetek el, hogy együtt tanulmányozzuk és kutassuk Istennek ezt a felkészítő üzenetét. Legyen az Isten kegyelme velünk ebben.